ami segítségünk, ami Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi levelében olvashatjuk. Pál apostolnak az efézusbeliekhez írott levél 6. fejezetében, a 6. fejezetből a 10-től 17-ig terjedő verseket olvasom. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallunk végig. A megnevezett helyen Pál apostolnak az efézusbeliekhez írott levelében, a 6. fejezetben, a kijelölt versekben Isten igéje így szól hozzánk. Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzó lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Istennek szent lelke tegye a szívünkben áldottá, és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, gyertek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban. Ünneplőbe öltözve jöttünk el ismét a Te hajlékodba, hogy itt leboruljunk előtted, Téged magasztaljunk, Neked zsoltárt és dicséretet énekeljünk. Mert jó vagy, mert hűséges Isten vagy, mert szerető Atyánk vagy. De köszönjük neked, hogy most nem csak ünneplőbe akarsz bennünket öltöztetni, hanem a lelki fegyverzetet is ránk akarod ölteni. Hogy megálljunk a gonosz mesterkedéseivel szemben. Hiszen a mi látásunk homályos és gyenge. Nem látjuk, hogy honnan jön a kísértő, és hogyan csal törbe. De a Te igéd, a Te lelked megélesíti a látásunkat. Ami elménk sokszor tompa, és nem veszük észre a cselszövést, de a Te igéd világosságot ad. Világosságot, mint a fény, amely megvilágítja a lábunk előtt az utat, hogy elmehessünk, hogy csapdába ne kerüljünk. Így kérünk téged, Istenünk, hogy add ránk a lelki fegyverzetet, adj nekünk hitet, lelki erőt, adj nekünk világosságot a Te igében keresztül. Ne nézd a mi bűneinket, vétkeinket, amivel naponként olyan sokszor megszomorítunk téged, hanem nézz Jézusra, és abban a végtelen szeretetben, amely te vagy, fogad vissza gyermekeidet. Öltöztess el minket, és szólt hozzánk a te igédet, a te szavadat ezen a mai Isten tiszteleten is. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 294. dicséretet énekeljük, annak az első versét, Jézus vigasságom. Istennek igéjét Máté evangéliumából olvasom a 10. fejezetből, a 34-től a 39-ig terjedő versekben. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Eddig Istennek írott. Kedves testvéreim, amikor ezt a mondatot halljuk, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot, akkor egy forradalmi gondolatot hallunk. És talán közel áll ez a gondolat híres forradalmi költőnkhöz, aki ezt írta, fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled, régi kardunk. Tehát ez a mondat, Petőfinek ez a mondata, az egész verse, tele van forradalmi érzéssel, megalkuvást nem ismerő lelkesedéssel, ami általában az ő verseire, forradalmi verseire jellemző. De itt mégsem Petőfiről van szó, hanem sokkal inkább egy olyan valakiről, akinek a megszólalásaiból inkább a békesség árad. Így is szoktuk kezdeni az Isten tiszteletet, kegyelem nékünk és békesség. És ezt szoktuk sokszor idézni Jézus szavaiból, békességet adok nektek. Nem úgy adom, mint a világ, hanem úgy, ahogy ezt Istentől adom, és ez a békesség ott van a szívünkben. És Jézus így szólította meg a tanítványait, amikor feltámadottként megjelenik közöttük, békesség nektek. Valahogy idegenül érezzük ezt a mondatát Jézusnak, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Hogy kell ezt érteni? Kedves testvéreim, a mai alkalommal két idegen szó az, amiből kiindulunk, pontosabban ami körül járunk a felolvasott ige alapján, és talán jobban megértjük, hogy mi ez a forradalmi gondolat, hogy ez a mondat, ami Jézus ajkát elhagyta. Az egyik ilyen kifejezés az az, hogy tolerancia. Tolerancia, ami ma is gyakran használt kifejezés, lényegében különféleképpen lehet ezt érteni, különféleképpen értik is. Valaki mindent tolerál, és teljes elfogadással él, valaki pedig sokkal kevesebb dolgot tolerál, és megadja határt, hogy addig elfogadható számára, de később már nem az, ami a másik ember gondolata vagy véleménye. A tolerancia tehát az, ami köré ezt az ige üzenetet oda köthetjük, vagy oda tehetjük. Jézus a tanítványait küldi ki. Kiküldi a tanítványait, és elmondja nekik, hogy menjetek be a falvakba, hirdessétek az evangéliumot, gyógyítsátok a betegséget, űzzétek ki az ördögöket. És az első egyház, az első gyülekezetek élete az olyan volt, hogy találkoztak az evangéliummal, a Krisztusról szóló örömhírrel. Voltak közöttük pogány családok is, akiknek házi isteneik voltak, akik addig valamelyik görög istenséget imádták, annak a védelmét kérték, a több isten hitben éltek. És voltak ezek között a családok között olyanok is, akik a zsidóságban éltek, és a zsidó mózesi törvényeket tartották meg. Ott élt az apa, az anya, a gyermek, több generációsan ott élt az anyós is, és az após is. És amikor egy ilyen hajlékba, egy ilyen házba elérkezik az evangélium, hogy Jézus az Isten fia, és hogy minden más Isten bálvány, és hogy már Mózes is, meg az Ószövetség is Jézusra utal, akkor ez az új gondolat a családokon belül is megosztást eredményezett. Hiszen voltak olyanok, akik maradtak a bálvány istenek mellett, és a védelmüket kérték, és voltak olyanok, akik elfogadták azt, hogy Jézus az Isten fia, és tőle kell minden segítséget várnunk, és hozzá kell imádkoznunk. És ebből következően megoszlás támadt az apa és a fia, az anya és a leány, a menny és az anyós között. És valóban azt látjuk, hogy ha Jézus követésére valakit elhív, akkor nagyon sokszor az, aki követi őt, a tanítványok is, ott hagyták a házat, a szülői hajlékot. Az Ebedeus fiakat is, amikor elhívja Jézus, akkor ott hagyják az apjukat a hálóval együtt, és követték őt. És egyébként maga Jézus is, amikor 30 évesen föllép és elkezdi hirdetni a mennyek országát, bizony az ő családja is olyan, aki ezt nehezen tudja elfogadni. Hiszen egy gyermeknek, egy fiatalnak, egy ifjúnak az apja nyomdokait kellene követni, a mesterségét folytatni, és normális életet élni. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor elmegy Jézus anyja és testvére Jézus után, és kint várnak és szólnak Jézusnak, hogy itt van a te anyád, és itt vannak a te testvéreid, és akkor Jézus megkérdezi, ki az én anyám, és kik az én testvéreim, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én anyám, és azok az én testvéreim. Valóban, mintha valami forradalmi dolgot hozott volna Jézus ebbe a világba, a pogány családokba, a zsidó családba, és a saját családjába is. És ebben a néhány mondatban, amit most elolvastam, érthetővé válik, hogy miért mondja ezt Jézus. Lehet-e tolerálni az, hogy továbbra is a pogány Istennek áldozzunk, és a pogány Istennek védelmét kérjük a hajlékunkra, a házunkra, az életünkre, amikor mi már Jézus Krisztus követői vagyunk. Nem lehet tolerálni az igazság nevében, csak az igazságot lehet elfogadni. Lehet-e tolerálni azt, hogy csak Mózes törvényei legyenek számunkra az irányadók, és Jézus, mint egy prófétát tartsunk Jeremiás, Ézsaiás, Illés és a többi próféta sorában? Jézus Krisztus az Istennek fia. Így értjük meg, hogy miért mondja Jézus, aki engem követ, az elhagyja a korábbi életét, felveszi a keresztjét, és úgy méltó, hogy engem kövessen. És egyébként is a Bibliában találunk sok ilyen családot, ahol ez történik. Gondoljunk csak Jóbra. Jób felesége azt mondja, átkozd meg az Istent, és hallj meg. Elfordult az Istentől, talán sosem volt az Isten oldalán, és ő ezt tudja mondani Jóbnak, aki hű és igaz embere volt az Istennek. Vagy gondoljunk Lótra és családjára. Lót és családja kimenekedett. Az angyalok kimentették őt Sodomából, és minden rokonsága közül, akik ott maradtak, és annak a városnak az isteneit imádták, és nem az élő Isten oldalán álltak. Az Istenhez való tartozás, a Jézus Krisztushoz való tartozás tehát ilyen értelemben elválaszt, kihív, egy új népet formál, amelyben a tolerancia azt jelenti, hogy senki nem állhat oda Jézus Krisztus helyére. Senki más nem lehet a mi Istenünk. Amikor Egyiptomból kihívja Isten az ő népét, Mózes által kivonulnak a pusztába, a Sínai hegynél ezt az első parancsolatot kapják. Én az Úr vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyen néked idegen Istened én előttem. A másik szó, amely köré ezt a történetet oda kapcsolhatjuk, az így hangzik, hogy prioritás. A prioritás, amely nem más, mint az első hely, vagy a helyes sorrend. Jézus ezt a prioritást is felvázolja a követőinek, és azt mondja, aki jobban szeret, szereti az apját, anyját, mint engem, az nem méltó hozzá. A legközelebb álló személyek az életünkben az apa, az anya és a gyermekek. Ki áll közelebb hozzánk, mint a legközvetlenebb családtagjaink, a hitvestárs és a legközelebbi családtagunk. Jézus mégis azt mondja, hogy aki jobban szereti a hitvestársát, jobban szereti apját, anyját, gyermekét, mint engem, az nem méltó hozzá. A prioritás tehát az ige tanúsága szerint az, hogy Isten van az első helyen. Isten kapja, Jézus Krisztus kapja az első helyet a tanítványai életében. És nézzük csak meg az első keresztények életét. Amikor a családról van szó, akkor Pál apostolnak felteszik a kérdést, elhagyja-e, elváljon-e a hitvestárs a hitetlentől, a hitetlen hitvestársától? Erre Pál apostol így szól, ha a hitetlen el akar menni, menjen. De te ne válj el tőle, mert a hívő hitvestárs megszenteli a hitetlent is. Tehát ez azt jelenti, hogy az első keresztények közösségében már elválasztotta hitvestárs és hitvestársat a Krisztus követés gondolata. De a helyes magatartást itt is meg kellett találni. És kedves testvéreim, csak fél mondatot mondanánk, ha annyit mondanánk, hogy Jézus van az első helyen. Azt is hozzá kell tennünk, hogy ekkor találja meg mindenki a maga helyét, az értékrendünkben, a szeretet sorában. Ha ő kerül az első helyre, akkor minden a helyére kerül. Helyére kerül a szülőkkel való kapcsolat is, helyére kerül a családdal való kapcsolat is, a gyülekezettel való kapcsolat, az egyházzal, a népünkkel és nemzetünkkel, helyére kerül a másik emberrel, még helyére kerül az ellenséggel való kapcsolatunk is, akiről azt mondja Jézus, hogy imádkozzatok azokért, akik titeket gyűlölnek. Ha Jézus van az első helyen, akkor minden más megtalálja a helyét az életünkben, a jó helyét. De ha nem, akkor minden felborul. Ezért mondja Jézus, hogy aki felveszi a keresztjét és engem követ, az megtalálja az életét, és méltó hozzám, aki pedig meg akarja találni az ő életét, és a maga sorrendjét állítja föl, az elveszti azt. Végül, amikor Jézus eljön majd ítélni élőket és holtakat, akkor derült, hogy ki volt az első helyen, és helyes volt-e a sorrend. Kedves testvéreim! Tolerancia és prioritás. A tolerancia azt jelenti, hogy elfogadom a másik embert, de nem engedek abból az igazságból, abból a valóságból, amit Krisztusban megismertem. A prioritás pedig azt jelenti, hogy az első helyre mindenképpen és minden körülmények között Jézus Krisztust helyezzük. Az egyik ismerősöm mondta el nem régen, hogy ő megbeszélte a családjával. A családjának ehhez kell alkalmazkodnia. Vasárnap ő templomba megy. Neki az első a templom, az Isten szava. És mindent ehhez kell igazítani, akár a vasárnapi napon, akár az életükben. És a család ezt elfogadta, és harmonikus életet élnek, így rendezték be a családi életüket. Megvan a helyes tolerancia, és megvan a helyes prioritás az ember életében. Erre hív bennünket most is az Isten igéje. És végül van egy ígéret is ebben a felolvasott szakaszban. Aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Nem csak elveszti az életét, nem csak ráépít mindent arra, aki elhívta őt, hanem megtalálja az életét, az élet bőségét. Mint amikor az ember a labirintusból kitalál. Mint amikor az ember, a szomjú ember rátalál az igazi forrásra. Mint amikor az éhező ember rátalál az elederre. Olyan az, amikor megtalálja az életét. Lehet, hogy már hallottuk, ismerjük a régi történetet, egy haszit történet, amely szerint egy feledékeny zsidó ember mindig elfelejtett mindent. És elmondta ezt a barátjának. Annyira feledékeny volt, hogy arra sem emlékezett, este hova rakta le a ruháit. És a barátja azt mondta neki, hogy írjon fel mindent egy papírra, és akkor megtaláljuk. Meg is fogadta barátjának a tanácsát, felírta a kabátját, a székkarjára tette, a nadrágját ide és oda, a papucsát amoda, a kalapját fogasra, és minden működött. Elment a barátjához, és elmondta, hogy mindent megtaláltam, segített a tanácsod. Most már csak azt nem tudom, hogy én hol vagyok. Van így sokszor az ember, hogy a külső dolgokat bebiztosítja, mindent meg kell és be kell biztosítani, de sokszor mi magunk nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Nem találjuk magunkat. Ha helyes a sorrend, ha jó a prioritás, ha a toleranciát megfelelőképpen alkalmazzuk, akkor megtaláljuk magunkat Krisztus mellett. Aki elveszi az életét, én értem, az megtalálja azt. Kérjük Istent, hogy megtaláljuk most is az életünket ő mellette, az ige és a lélek vezetése által. Amen. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus tanításában kardot adsz a tanítványok kezébe, a lélek kardját. Jézus Krisztus követésében pajzsot adsz a tanítványok kezébe, a hit pajzsát. Jézus Krisztus követésében adsz sisakot a fejünkre, az üdvösség sisakját. Urunk, köszönjük, hogy ma a helyes toleranciára és prioritásra tanítottál bennünket. Vigyázzunk, hogy a tolerancia ne legyen az ördög csapdája, amivel bennünket is lépre akar csalni, hanem legyen a szabadságnak, a krisztusi szabadságnak és az igazságnak a megtartása minden körülmények között. És segíts meg bennünket, hogy a prioritás az ne legyen a mindennapi hangulat kérdése, hanem egy következetes és felelősségteljes magatartás, ahol mindenben az igére, a te szabadra és útmutatásodra építünk, ahol Jézus Krisztus van az első helyen. Így kérünk téged, add, hogy így tudjuk berendezni az életünket, családunkat, és így tudjunk téged követni. Elég visszük, Urunk, a betegeinket, azok, akik a kórházi ágyon fekszenek, akik otthon vannak és gyógyulást várnak, sebek gyógyulását várják. Kérünk, hallgass meg az imádságukat, és tedd a kezedet az ő sebeikre. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, és emlékeznek, légy vigasztalójuk, Istenünk. Imádkozunk azokért, akik egyedülállók és magányosak, légy az ő gyámoluk és az ő társuk az élet útján. Imádkozunk hozzád gyülekezetünkért, anyaszent egyházunkért és népünkért. Kérünk téged, segíts meg, hogy a te követésedben kitartóak, a te útmutatásod szerint élő, téged követő tanítványaid maradhassunk. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.